Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buzsa Sándor, vendégem pedig még mindig dr. Neparácki Endre, a Magyarság Kutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának igazgatója, és ott hagytuk abba, ugye a fő csapás irányunk a hunyadék és a korvinok genetikai örökségének a meghatározása volt, hogy azon a bizonyos januári 3 napon az volt a feladatotok Lepoglavában, köszönöm szépen, a Pálos Kolostorban, hogy mintát vegyetek. Ez úgy történt, hogy hogy történt egy ilyen mintavétel?
Hát gyakorlatilag, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, föl kellett nyitni egy márvány sírfedlapot, ebben segítségünkre volt, lerajzoltuk, hogy a másodlagos helyzetükben hogy vannak ezek a csontminták, és a genetikai mintavételt azt én végeztem a helyszínen, és itt egy...
Hogyan?
Egy speciális, egyébként kéziszerszám, minimális kéziszerszámmal foggyökeret levágtunk, a fognak a gyökerét, amit ki lehet venni a koponyából, és abból a foggyökérből vettük a DNS mintát egy részre.
Bocsánat, az már ki volt véve a koponyából, a koponya mellett volt, vagy nektek kellett kihúzni?
Nem, mindig olyan fogat szeretnénk vizsgálni, mert ha mellette van egy koponyának egy fog, akkor sose vagyunk 100%-ig biztosak benne, hogy abból a koponyából esett ki. Tehát kihúzzuk azt a fogat, annak a gyökerét, egy részét levágjuk, és akkor vissza lehet tenni úgy, hogy ugye nem látszódik. A másik része pedig ugye az a belső fülnek a porítása gyakorlatilag a helyszínen, itt meg egy mini fúrót kell elképzelni, amivel befúrunk a koponya alap részéről, és a kihulló csontport összegyűjtjük egy Eppendorf, egy kis műanyag tárolóba, és ebből a kihulló csontporból elszállítjuk a steril DNS laborba, ahol DNS tudunk kinyerni vegyszerek segítségével.
Ezeket fagyasztott körülmények között kell szállítani például?
Viszonylag csökken a DNS tartalma, de ha egy néhány napig sima szobahőmérsékleten van, vagy változó hőmérsékleten van, nem extrém változó hőmérsékleten, akkor jó a DNS tartalma megőrződik.
Ez a szállítmány Szegedre ment a laboratóriumba?
Így van, utána rögtön Szegeden gyakorlatilag hétvégén vettünk a mintát, hétfőn pedig elkezdtük a DNS kivonását, és sikeres volt, aminek nagyon örültünk, tehát sikerült DNS információt kinyernünk.
Mennyi időt vett ez igénybe?
A DNS információ kinyerése az néhány nap, de utána jönnek azok a legmodernebb molekuláris biológiai technikák, itt értem el az alatt az új generációs szekvenálás, most lehet kicsit kínaiul beszéltem az embereknek, de ahogy a teljes örökítőanyagát leolvassuk egy embernek, ahhoz egy nagyon speciális technológiákra van szükségünk, na és ez egy hosszabb folyamat. Persze egy-két minta esetében így se vesz olyan hatalmas időt igénybe, akár a teljes genom szekvencia leolvasata 3 nap, az egy másik része, hogy utána egy szuperszámítógépen kell fölilleszteni ezt a teljes genom szekvenciát, hogy a genetikusok számára a különbségeket, a referenciához lévő különbségeket kiolvassuk. Tehát, hogy miért Korvin János, az azért Korvin János, mert neki egy egyedi olyan genom összetétele van betűsorrendje, ami a referenciától képes csak rá jellemző.
És egy másik ugyanilyen sor jellemző a Kristófra fiára.
Így van, és az a 250%-ban egyezik.
És az már jó egyezési arány?
Az apa-fiú kapcsolat.
Az apa-fiú kapcsolat. Ez azt jelenti, amit elmondtál, hogy ti most Szegeden a laboratóriumban rendelkeztek a top technológiával, ami a világon van, amivel dolgozni tudtok?
Igen, azt gondolom, ezen rendelkezünk, és ezt szeretjük tovább fejleszteni, és ezért lesz a Magyarság Kutatóintézetnek a budapesti laborja, hiszen annyi munkánk van, hogy a kapacitást szeretnénk növelni, és itt a Budapesten lesz egy, sőt már gyakorlatilag majdnem kész van egy második laborunk, amiben ugyanez a technológia beállításra kerül, és még nagyobb kapacitással dolgozunk, ez csak azt lehet érzékeltetni, hogy ha mondjuk egy illesztés, ez a szuperszámítógépen való illesztés 50 minta esetében tart 2 hétig, ha 2 szuper számítógépünk van, akkor 50 minta esetében 1 hétig tart. És ezt szeretnénk növelni, hogy az időfaktor csökkenjen, holott így is azon kevés kutatások közé tartozik a hunyadi kutatás, hogy a minta kinyerésétől a tudományos publikációig nem egész 2 év telt el. Ezek 4-5 éves kutatások szoktak lenni.
A következő lépés akkor Hunyadi Mátyás azonosítása, ami ez nem lesz egyszerű.
Így van, a Hunyadi Mátyás azonosítása egy nagyobb programnak a részle, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a Székesfehérvári Osszárium középkori igazságügyi analízise, vagy én így szoktam nevezni. Székesfehérváron több mint 900 maradványt őriznek ebbe az osszáriumba, ezt az egykori romkert területén különböző korokban, különböző régészeti módszerekkel feltárt minták, humán csontmaradványok, amelyekben több árpádházi uralkodónk, herceg, királynő, és köztük feltételezhetően Hunyadi Mátyás csontmaradványa is megtalálható, jelenleg azonosítatlanul.
Igen, de hát ez megint csak egy háttérinformáció, mert azért beszélgettünk itt a hírek alatt is, ez sem annyira egyszerű, mert hogy van a szervezetünknek a koponyánkban egy olyan csont, amelynek a megléte az nagyon megkönnyíti ezt a vizsgálatot, viszont ha nincs meg az a csont, akkor egy másik csontból kell ezt kitermelni, kiválasztani. Most abból a szempontból könnyű dolgotok van, hogy Korvin János és Korvin Kristóf térképe ott van a kezetekben, és innentől, hogyha mondjuk egy épp koponyából ki tudjátok venni azt a csontot, amit tudtok vizsgálni, akkor egyből meg lehet határozni, hogy az Hunyadi Mátyásé?
Így van, hogyha ezt meg tudjuk határozni. A technikai nehézsége, hogy érzékeltető legyen, ugye ennek nagyon jó arányban őrzi meg az egyénre jellemző térképet, genom térképet, a sziklacsont vagy a foggyökér tartalma. Más csontokban
bocsánat,
is
ez a sziklacsont van a fül mögött.
Így van, a belső fül. A koponyán belül, és minden más csontba, ha szerencsénk van, megőrződik valamennyire a lebontási folyamatok után a DNS sorrendje minden embernek, viszont ott sokkal nehézkesebb vagy drágább kinyerni azt az információt, és ezért erre egyébként ezekre is vannak technikák kidolgozva, ez a dúsításnak hívják, és egyéb biológiai, molekuláris biológiai technikák vannak, ezeket be lehet állítani a laborunkba, és ezt tudjuk alkalmazni a jövőben, tehát az osszárium kutatásnak egyébként nem csak ugye csak Hunyadi Mátyás azonosítása az egyik célja, hanem igazából az a fő célja, hogy minél több uralkodót azonosítsunk, hiszen ez egy áldatlan állapot, hogy gyakorlatilag egy tömegsírba fekszenek Magyarországon.
És ugye ez vonatkozik az árpádházi királyokra. Akkor, jó, és akkor persze felmerül a kérdés, hogy igen, Hunyadi Mátyás és Hunyadi János.
Így van, Hunyadi Jánosnak az azonosítása is lehetőségünk nyílik, csak ugye a románok, mikor bevonultak Gyulafehérvárra, földulták és kidobálták a katonák a csont maradványait a székesegyházból, de ha az esetünkben olyan csontmaradványok kerülnek a birtokunkba, amit feltételezhetően Hunyadi Jánoshoz köthetők, ezeket is meg tudjuk vizsgálni, és utána el lehet dönteni, és véletlenül szerencsénk van egy családi örökségből, bárhonnan hozzájunk egy olyan csontminta, akkor a felmenőit is tudjuk, nem csak Mátyást, Hunyadi Jánost, de akár Hunyadi János édesapjának a vizsgálata is célkeresztbe lehet, hiszen erre is különböző legendák vannak, az egyik pedig ez az egyik legendánál több, hiszen történeti kutatásokon alapul, hogy Mátra verevélyen kereshetjük például Hunyadi Mátyásnak a nagyapját.
Tehát akkor a Hunyadiak és a Korvinoknak az origója volt Hunyadi
Korvin János
és Korvin Kristóf, úgy van. Ez harmadik Béla esetében az árpádházi királyoknál mondható el. Miért pont harmadik Béla?
Mert ő volt az egyedüli, akinek háborítatlanul sikerült a sírját föltárni Székesfehérváron, és ez a háborítatlanul föltárt királyi sír, királyi párnak a sírja, hiszen Antiókiai Anna is mellette feküdt, és ez sikerült azonosítani. Ez a 1849-ben történt régészeti ásatás. Egy szerencsének volt köszönhető, amikor leomlott a bazilika, erre a sírhelyre ráomlott egy kődarab, és amikor a különböző feldúrások történtek, nem találták meg ezt a sírt, hiszen elfette egy hatalmas kődarab. Egy kútfúrás során sikerült megtalálniuk, hogy itt egy sír van, és akkor már a 19. század közepén akkori régészeti módszerekkel, nagyon modern módszerekkel sikerült föltárni, tehát egy szerencsének köszönhetjük, hogy egyetlen egy olyan árpádházi uralkodónk van, aminek biztosan ismerjük a
genom térképét,
a földi maradványait, amiből a genom térképet majd sikerült azonosítani a 21. században.
És innentől kezdve voltak éppen az Árpád-házi királyok kronológiája, öröklődése, az fölgöngyölíthető, amennyiben az osztáriumból és a különféle olyan temetkezési helyekről a megfelelő csontok előkerülnek, amiből ezeket a vizsgálatokat meg tudjátok tartani.
Így van, tehát a DNS vizsgálatok segítségével teljes genom szinten tudjuk vizsgálni, és ezért volt az egyik olyan érdekes kutatási területünk, hogy így már akkor a Győrben őrzött László, Szent László Hermának is így a van. Genetikai vizsgálata egy érdekes kérdést fog feltenni, az, hogy valójában is Szent László van benne, hiszen 5 generációnyi távolságban van Szent László királyunk harmadik Bélától, tehát ha kinyerjük a DNS információt a Hermában őrzött csontmaradványból, azt összevetjük a testi kromoszómák szintjén, akkor képesek vagyunk megállapítani arra, hogy ez bizony 5 generáció fölmenővel Y-kromoszóma szinten Árpád-házi, tehát Szent László. És egyébként ez vice versa igaz, hiszen harmadik Bélát is vissza tudtuk így erősíteni, mert voltak olyan felvetések nagyon sporadikusan, hogy ez nem is harmadik Béla, hanem Könyves Kálmán. Viszont Könyves Kálmán 3 generációs távolságra van Szent Lászlótól, tehát még azok a felvetések, amik egyébként egy történeti és kutatási felvetések voltak, miszerint nem harmadik Béla, azt most már genetikailag itt száfoltunk, úgyhogy ha Szent Lászlót azonosítottunk, és ezzel Szent László lett a másik olyan genom térképpel rendelkező Árpád-házi uralkodó, akinek ma már elérhető a genetikai adat.
De akkor ez azt jelenti, hogy a technológia olyan fejlettségi szinten van, hogy nem 3, hanem 5 láncolatot is meg lehet különböztetni egymástól?
Így van, ez egy saját algoritmusunk fejlesztése volt, itt Maróti Zoltán kollégámat tudnám kiemelni, akinek jelenleg az egyik tényleg legrangosabb folyóiratban lesz közölve ez a bioinformatikai algoritmus, hiszen hogy tudjuk egymáshoz az arhaikus genomokat a testi kromoszómák szintjén 4-5 generációra pontosan meg tudjuk mondani, hogy milyen örökséget hordoz. Hiszen...
Ugye ez azért is érdekes, mert ugye azt tudjuk a történelemből, hogy azt is feltételezték, hogy az erekében nem Szent László csontjai vannak, hanem azok elvesztek, és akkor valamit bepótolták, tehát akkor innentől kezdve most már tudományosan bizonyítottá vált, hogy igen, ráadásul ugye ez a projekt volt az a projekt, ahol neked, vagy a tímernek nem kellett várni a régészek munkájára, hiszen már egy meglévő, már egy múzeumban kiállított erekéből kellett nektek dolgoznatok. Ez hogy történt?
Itt is én voltam az a szerencsés, aki mintát vehetett a koponya maradványból, és itt is az a két módszer volt, amit már elismertem, hogy elismételhetünk. Az egyik a fognak a gyökerét, áztatásos módszerrel itt le se vágtunk, és a másik pedig a sziklacsontból vettünk DNS mintát, gyakorlatilag minimális roncsolásos technológiával volt. Maga az egyház képviselői részéről is meglepődtek, amikor gyakorlatilag ugyanazt a fokat vissza lehetett tenni a koponya maradványba, csak egy kicsit idézőesen, mintha meg lenne mosva, amiből gyakorlatilag a teljes genom szekvenciáját, vagy a teljes örökítő anyagát rekonstruáltuk a László királynak, úgyhogy magam is mindig meglepődök, és tényleg beleborzong az ember, ha arra gondol, hogy azt a Hermánt különböző történeti viharak során hogy őrizte az egyház, hogy tényleg az van benne, ugye, a szent erekénk, és hogyha elzarándokolunk oda ahhoz az ötvös remek műhöz Győrben, akkor a benne lévő csontmaradványról is tudhatjuk, és egyébként ez volt az első olyan szent ereke a világon, aminek archeogenetikai vagy genetikai módszerekkel megtörtént a hitelesítése.
Mennyi napot vesz az igénybe, amikor az első mintát beviszitek a laboratóriumba, és utána kvázi megcáfolhatatlan bizonyítékként tudatjátok a világgal, hogy ez az ami, vagy ez nem az ami?
Hát alapvetően ez a projekt függő. Tehát itt nekünk egy-két éves folyamat szokott lenni néhány minta esetében. Ugye most azért van egy eléggé nagy giga projektünk, itt az osztárium, ahol több 100 mintáról beszélünk, és azoknak az összehasonlításáról, de emellett foglalkozunk népesség, populáció genetikai vizsgálatokkal is, de egy-egy esetben, itt a Hunyadi esetében ez egy 2 éves folyamat volt, a megcáfolhatatlansága abban rejlik, hogy a mi szakfolyóiratokban közöljük, de természetesen, és az adatok egyébként elérhetők. Minden adatunkat open access, tehát mindenki számára letölthetővé teszünk, ezért nagyon izgalmas, hogy azok a kutatók, akik később is meg szeretnék ismételni a vizsgálatokat, és értenek hozzá, megvan a szakértelmünk, azok letölthetik, összehasonlítják, és ezért ez nekünk is egy visszaigazolás, mikor bármikor ellenőrizhető. És minden adatunk, nyers adatunk.
És a Szent László csontvizsgálat mennyi időt vett nektek igénybe?
A Szent László vizsgálat nem, majdnem egy év alatt befejeztük a Szent László vizsgálatnak a publikációval együtt. Tehát az egy nagyon gyors folyamat volt azért, mert egy mintáról
igen,
beszéltünk.
Igen, pontosan, az tudott volt.
Az tudott volt, és amint összehasonlítottuk a harmadik Béla örökítő anyagával, az egy viszonylag egyszerű kérdésfeltevés volt, de itt még egyébként egy árpádházi hercegnek az azonosítása is megtörtént, személyazonosítása ezen publikáción belül, és ez az, hogy harmadik Bélának és Antiochiai Annának az unokáját sikerült azonosítanunk. Minden a történeti adatokat figyelembe véve a publikációban ezt Halicsi Andrással azonosítottuk, és ez a csontmaradvány, ezt is Székesfehérváron tárták föl, jelenleg itt a Mátyás templomban őrzik, az altemplomban, a szarkofágokon kívül még vannak csontmaradványok, és van egy olyan hercegünk, egy árpádházi hercegünk, a harmadik tagja, akinek DNS szinten sikerült azonosítani, hiszen Antiochiai Annának, harmadik Bélának is két generációs távolságban van, rokoni távolságban, és harmadik Bélától is, az kizárólag az unoka lehet.
Aha, hiszen ezt már a tudomány mai állása szerint ezt be tudjátok bizonyítani. Igen. Ugye filmekben látjuk azt, hogy laboratóriumokban, amikor vizsgálnak, akkor egy csepp valamit rácseppentenek, és akkor egyből a számítógépen látjuk azt, hogy mi történik. Most leszámítva a publikációt, ugye ezt meg kell írni, dokumentálni kell, ki kell adni, le kell fordítani, de ez a tényleges folyamat, amikor a számotokra egyik napról a másikra kiderül, vagy hány próbát vesz az igénybe, amikor valóban azt mondjátok, hogy hátradőltök, hogy igen, megvan.
Ez egy nagyon érdekes folyamat volt. Mi sokkal hamarabb tudjuk meg természetesen ezeket az adatokat, és utána még egy év körülbelül, amire megjelenik egy-egy publikáció.
Igen, azért gondoltam.
És ennek nagyon örülök, hogy amikor egy-egy ilyen eredményünk van, talán az a legnagyobb értéke a kutatásnak. Tudom, hogy a nagyon fontosak közvélemény tájékoztatása, a publikáció leírása, sőt, itt van egy ilyen nyomás, hogy minél hamarabb szeretnénk közkincsé tenni. Ezeket az adatokat, de maga a felfedezés öröme, ami az alapkutatásban rejlik, az talán az a pillanat, amikor péntek este 6-kor is megjönnek az eredmények, nézi a laptopon, a számítógépén bárki az embert, és úristen, hát ez kijött a generációs távolság, az SKB 287-es minta három generációs távolságra van Szent Lászlótól, és akkor előveszed a családfát, és megpróbálod elhelyezni azt a mintát, hogy az akkor Könyves Kálmán, Vak Béla, bárki, ki lehet az a minta.
És hát ez lesz a nagy projekt, a nagy talány az osszáriumnak a további feldolgozásával.
Így van, további feldolgozásával és további publikációkkal, amit jelentettünk, hogy számunkra is egy hatalmas fegyvertény volt, és ezért volt ez amit korábbi beszélgetést említettél, hogy sikeres az a projekt, és ez nagy örömünkre szolgál, hogy harmadik Béla és most már Szent László Halicsi feltételezhetően Halicsi András adatait felhasználva, azt a több mint 300 éves időintervallot, amíg a Székesfehérváron található templomot nem csak koronázási bazilikának, hanem nagyrészt temetkezési helynek is használták az árpádházi uralkodók. A ott talált árpádházi csontmaradványok azonosítása sikeres, hiszen már több árpádházi mintát sikerült onnan találnunk abba az osztáriumba, és ezért lesz nagyon fontos az elkövetkezendő időszak, és akár civil és állami szervekkel való egyeztetése a Magyarság Kutató Intézetnek, hogy mi az a méltó hely, amikor majd megjön ez a publikáció, és mi az a méltó forma, amiben ezeket az uralkodókat immár ebből az osztáriumból kiemelhessük, és egy új nyughelyet biztosíthassunk, ahova tényleg el tud zarándokolni minden, ki, aki szeretné ők nekik a sírjuknál lerúni a kegyeletüket. És mi ez a tudomány szintén azt tudtuk tenni, hogy már tudunk olyan uralkodókat, már azonosítottunk árpádházi uralkodókat, tehát el kell kezdenünk azon gondolkozni, ami egy hosszabb folyamat lesz, hogy mi az a nemzeti panteon, amit ki tudunk alakítani mi magyarok, és úgy gondolom, hogy az utókornak egyfajta tisztelete lenne az uralkodók felé, és visszagondolva azt, hogy amit a török feldúlás teljesen tönkretett, azt itt a 21. században hogy tudjuk egy kicsit helyretenni, és így a magyarság lelkében is talán helyretenni ezeket.
Nagyon köszönöm, gyors sikereket kívánok, mert ez egy rettentően izgalmas munka, és valóban olyan területeket tudtok föltárni, amikről de persze vélelmezéseink vannak, történetírási vannak, dokumentumok vannak, de akkor, amikor a tudomány exakt feketén-fehéren bizonyítja azt, hogy ez ilyen, a másik pedig az olyan, akkor az, szinte ez megcáfolhatatlan tény. Dr. Neparácki Endre, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának igazgatója mesélt, egy kicsit harmadik Béla azonosításáról, egy kicsit a Hunyadiak és a korvinogenetikai örökségének a biztosításáról, vagy bebizonyításáról, és Szent László erekje és csontjának a történetéről. Köszönöm szépen!
Köszönöm én is a lehetőséget!